From the planet of the drapes, they rose from the grave. They are throwing hell, raising out for a rave. Drugged down Kavanaugh and left him for dead on that night. The night of the living tits.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Hogy készül a Serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy főzik? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Temptation.
A Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. A konyhában Koller Tamás, Lavani Alex és Timár Andrea már várja önöket.
Jó estét kívánunk! A mai műsorunk két vendége, James Atkins és Matthew Hayes, a Zsámboki Biokert tulajdonosai, bár öt van neki, de itt van vendégségben nálunk két, ők ketten, akik képviselik ezt a Biokertet, illetve Lavani Alex is már itt van.
Szép jó estét kívánok!
Na hát azért hívtuk meg önöket, benneteket ebbe a műsorba, elfejtettem, hogy tegeződünk, mert tudunk beszélgetni most így akkor a bio zöldségek körül és a bio kertről, amelyet ti műveltek, illetve hogy egész pontosan megismerünk benneteket. James, te műveled, vagy mit csinálsz a kertben, és utána Matthew is elmondja.
Hát én nem művelem a kertet személyesen, én inkább az üzleti oldallal foglalkozom, tehát ilyen pénzügy, meg marketing, ilyesmi, meg stratégia, uh-huh. És a Mászió az, aki csapatjával együtt a kemény munkát vállal, és csinálja is.
Mióta működik ez a kertészet?
Zsámboki Biokert, 2000...
Nem kertészet, kert, bocsánat.
Ja, pedig. Hát jó, kert.
Egy kertészet, kert,
jó. Kert. Uh-huh. Ja, ja. 2011-ben kezdtünk ott termelni, de igazából volt egy előző kert, egy nyitott kert. Az a Szent István Egyetemen volt. Az egy 15 éves projekt volt, vagy több talán. És akkor a Zsámboki Biokert gyakorlatilag a folytatás, de uh-huh. egy ilyen masszak kertet, nem az egyetem körében. Igen.
De az miért szűnt meg?
Hát az egy politikai kérdés.
De akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag onnan jött az ötlet, hogy ezt a kertet csináljátok?
Hát igen, gyakorlatilag igen. Hát én 40 éve biokertész vagyok, és megismertük egymást James-el velem, mint termel, aki vitte az ökopiacra állőt is, a James, mint...
Vevő.
Mint rendszeres vevő. És akkor az volt a nyitott kert időszakban, nem tudom, mikor pontosan...
2000-es évek elején.
Ja, igen, 98 igen. Kezdtünk azt igen. a projektet. És akkor 2009 talán, akkor én mondtam, hogy nem látom hosszú távon, hogy maradok az egyetemen, inkább kezdenem saját kertet, és James mondta, hát ha van ilyen, akkor ő is szívesen valahogy kapcsolódni, csatlakozni.
Akkor... Emlékszem, volt egy pont, amikor beszéltünk a krachról, ugye történt akkor a gazdasági krach, és arról beszéltünk, hogy ha minden szál szakad, és minden megy tönkre, egy dolog nagyon fontos, hogy legyen étel, ennivaló. És akkor ez egyfajta túlélési stratégia is.
De hát ahhoz, hogy legyen zöldség, ahhoz kell napfény, ahhoz kell víz, ahhoz kell, nem tudom,
igen.
mag.
Igen. Igen. Napfény ez szerintem lesz egy darabig.
Talán kicsit túl sok, nyáron túl sok volt.
Víz az egyre kardinális kérdés lesz. A jó talaj, ha szerencsére a mi kezünkben van a talaj, és akkor az igazán sokszor kérdezünk, amikor jön egy csoport, akkor mi a bio? És az átlag ember fejben a bio az, ami nem permetezett, vagy nem is hisznek benne, hogy, de mi szoktunk mondani, a bio inkább az, ahol a talaj életben van, hát a maximum élet van a talajban, akkor igazából a biológiai folyamatok zajlanak a talajban elsősorban, nyilván vízben is, meg levegőben is, de mint termelő, első fókusz az a talaj élet.
Jól gondolom, ennek már nincs nagy jelentősége, de az a kert, amit elkezdtél az egyetemmel csinálni, azt folytatták, miután te jöttél, vagy pedig, tehát ez egy olyan politikai dolog volt, hogy csak te...
Én voltam utána kb. 2015-16-ig még mindig voltam azon az egyetemi projekten, csak láttunk, hogy egyre nehezebb azt, mert mindig volt inkább kvázi ilyen civil indulás, mert azért, hát az ember visszafele gondolkozik, akkor volt nem tudom, emlékeztetek, az Andrián József volt a parlamenti Kossuth téren, volt egy nagy gazda, ilyen
tüntetés,
egy válság, egy probléma, és akkor az Andrián József volt a mondjuk, nem tudom, mi az a spokesman.
A szóvivő.
Szóvivő, igen. Annak a csapatban. Ő volt a főnökem az egyetemen. Volt egy környezetgazdálkodási intézet, de ő belement politikában valamikor, 2010 előtt, és igazából nem egyet lát a kormánynál.
Nem egyetért.
És akkor igazából utána gyakorlatilag leépítették az a intézet az egyetemen. Uh-huh. És akkor az már arra az irányba kezdett, és láttunk, hogy egyre nehezebb lesz együttműködni az egyetemmel, mert indult, mint az egyetem belül, de volt egy alapítvány is. És az alapítvány nem tudtunk összehangolni a akkori egyetemi struktúrá belől, és akkor igazán az...
Teszem hozzá, most már nagyon sok egyetem alapítványi fenntartás, ja, ez egy másik.
Igen, a Máté Egyetem, ez már alapítványi, de hát ez kicsit másfajta. Ez a nyitott kert, ez egy nagyon mini alapítvány volt. Igen.
Kanyarodjak vissza a zöldségekhez. Nagyon fontos, hogy azt mondtad, hogy a föld, a talaj. Egy picit előre szaladok, de én a bióról úgy tudom, hogy a gumos növényeknél számít ez a leginkább. A krumpli, vagy a csicsok. Szóval minden, ami bent a földben terem az a része, amit megeszünk, nem?
Szerintem minden növényhez kell az egészséges talaj.
Vagy pillanat, hogy a talajról beszéltetek. Ugye manapság sokan beszélnek arról, hogy permakultúra, csak nagyon kevesen tudják, hogy ez mit jelent. Igen. Alapvetően, amikor arról beszéltek, hogy egészséges talaj, ami természetes folyamatok által újul folyamatosan meg, akkor alapvetően erről van szó. Ugyanis ugye azt manapság azt mondják, akik egy kicsit értenek hozzá, hogy a legnagyobb probléma ezzel a modern mezőgazdálkodással, amit folytatunk, az például a mélyszántás, amivel teljes tönkre tesszük a földet, azt, hogy nem, illetve hogy nem takarjuk be, ugye állandóan, amit learatunk a maradékot, azt gondosan összeszedjük, eltüzeljük, aminek semmi értelme nincs, ott marad fedetlenül a talaj, és hogy egyre pusztul. Ez egy ilyen degradáció, gyakorlatilag egy talajdegradáció.
Hát, több dolog van, ugye a nagyon nehéz traktorok többször mennek a földön, és össze
tömörítik.
Úgy, hogy már nem tudod semmi élni.
Se lélegezni, és vízmegtartása sem lesz. Igen.
Ugye a másik, hogy a sok vegyszer, ugye ha évről évre, évtizedekig
teleöntöd
a talajat vegyszerrel, akkor pláne, hogy a végén nem lesz benne semmi élet. Igazán csak egy ilyen tartó szerkezetként marad, amiben tud egy mag kibújni.
Ugye azt szokták mondani, hogy, és ez egy ilyen ördögi kör, egy önmagát gerjesztő folyamat, mert ugye ahogy ezekkel a modern technikákkal egyre inkább teszem tönkre a talajt, egyre több vegyszert kell használni ahhoz, hogy ugyanazt a termés átlagot elérjem, ezzel még inkább teszem tönkre, még több vegyszer kell, és lassan humusz, illetve normális művelhető talaj nem is marad.
Még hát igazán a gyomító meg a műtrágya, ezek abszolút a talaj mikrobiológiai élet ellen, kémikailag, akár fizikailag. És igazán meghalnak a biológiai formát egy konvencionális művelésben, és akkor a struktúra, a talajnak a struktúra alapvetően a mikro, egy biológiai felépítés. De amikor nincs biológiai élet, akkor ez csak egy fizikai medium, egy ilyen közeg, ahol tartja a növény, de önteni kell táplálék neki, de amit mondod, akkor az egy ördögi kör, igen, egyre gyengebb, egyre nehezebb, és erózió, amikor főszél, ha nincs igazán szerkezett a talajban, akkor elviszi a szél.
Azt mondom, nagyon vékony kis hasznos talajréteget, vagy 20 réteget.
Igen, nagy eső, elviszi, elfolyik, erózió, akkor egy élő talaj sokkal ellenállóbb,
Reziliensebb,
ha az egy szó, ezt nem tudom magyarul.
Használjuk.
Mert sok természetes puffer van benne, hogy tátja, mert ez egy nagyon komplex szerkezet, és ha nem művelünk a talaj, akkor épül föl gombák, ilyen mikrodíző gombák, az összefogja a talajt, átszállítanak
tápanyagot,
vizet, és akkor ez egy más, ez egy jó művelt biológiai talaj, biotalaj mondjuk, volt permakultúrával, az inkább az erdőnek, az erdőtalajnak a mintája, ami sok körfogatás van, ilyen tápanyag fogatás, folyamatos, mint egy őserdő. Az őserdő valami 90% tápanyag az élő növényben, vagy a mikróban, nem a fizikai talajban. És az jó, az élet fogadja.
Miért fontos egyébként? Tudom, hogy egészséges, egy szóval egészséges a biozöldség, a biogyümölcs. De ezt tudjuk egy picit ragozni, hogy miért fontos, miért jó?
Már csak azért is, mert ugye te korábban felhasználó voltál, ugye vevő voltál, és
a vevő számára három dolog fontos. Az egyik az egészség, a másik az íz, és a harmadik a környezet. Egészségügyileg úgy gondoljuk, hogy az a több dolog van. Ugye a zöldség, amiben nincs maradék kemikália, szintetikus kemikália, azzal így nem szennyezzük a beleinket egyszerűen. De az is látható, hogy
a tápérték
magasabb a bio variánsokban. Ami az ízt illeti, az nyilván egy személyes dolog, nehéz bizonyítani, mit jelent íz, de
intenzív talán, egyébként
ez igen, nem? Intenzív, talán az fontos, és majd erről beszélünk a könyvről, hogy ami az ízt ad, azok a védő, természetesen keletkező védő vegyületek a zöldségbe. És mivel nincs védve a bio zöldség, több védő vegyületet kell termelnie magába. Uh-huh. Kb. Ilyesmi.
És az utolsó, James, még egy dolog erről, miatt Matthew-nak átadjuk a végre szót, hogy azt mondtad, hogy a harmadik faktor pedig az egészség. A környezetvédelem.
Igen, és az nagyon, nagyon sok.
És itt arra gondolsz, hogy nem jut annyi mesterséges kemikália vegyszer a talajba, illetve a növénybe?
Igen, és így a vízbe, mert a Európában, hát világszerte a folyók, és így a tenger borzasztó el van szennyeződve a mezőgazdaság miatt. Uh-huh. Tehát a mexikói öbölben van az a úgymond dead zone.
Igen, az a halott zóna.
Nem
halott
tudom zóna. Hány száz köb, vagy négyzetkilométernyi terület, amiben nincs élet, mert a Mississippi folyóból végig jön az a sok méreg az amerikai mezőgazdaságból.
És például lehetett emberek hallották a glifoszátról. A glifoszát ez egy kemikália, ami gyomírtó, a leggyakrabbi gyomírtó. Szinte minden konvencionális művelésben használnak gyomírtó, és főleg glifoszát, és az maga egy antibiotikum. Hivatalosan is van egy fejlődve, mint antibiotikum. Ezért megöli a mikróbak. Akkor, és az a Mississippi-ben a legjobban gyűjti, mert glifoszát nagyon víz oldó. És akkor belemegy a vízben, és akkor utána a tengerben, és akkor nem csak a glifoszát a probléma, de az egyik nagyobb probléma.
Nem csak akartam mondani, hogy a műtrágya, például a műtrágya gyártása és az alkalmazása nagyon jelentős CO2 kibocsátást okoz, valamint dinitrogén oxid kibocsátás, és a dinitrogén oxidnak a hatása az üvegház hatásra az 300-szor nagyobb, mint a CO2-é.
Hű.
Igen.
Ezt még te hallottad, nem?
Hogyne, és azt, hogy ugye azt mindig is tudtuk, hogy a vegyipar az nagyon-nagyon energiaigényes, tehát eleve nagyon sok energia kell hozzá, és ugye eleve nyilvánvalóan ez a széndioxid és más üveghatású gázok kibocsátását növeli. Nem tudtam konkrétan a N2O dinitrogén oxid, hogy ez ennyire intenzív ennek termése során. De azért ezek nagyon érdekes és riasztó adatok.
Ezt szerettem volna megkérdezni, nem elkeserítő, amikor elkezdünk egy ilyen dologról beszélni, és már megint sokkal összetettebben beszélgetünk, mint a kis zöldségekről, ahová én mindig vissza akarok térni, de különben nem elkeserítő azt tudni, hogy tényleg csepp a tengerben a kertetek. Nem tudom, hogy nőnek-e a fogyasztói számadat.
Hát Európában igen, lassan, de ha nézünk az évtized keresztül, akkor, hát volt egy mélypont talán így, hogy hát most is egy mélypont, de legalább, ha nézünk a bio mozgalomnak a fejlesztés, igazából a 70-es években igazán onnan indult, és hát nagyon piciben a 60-es években is, még az 50-es években is, de igazából amikor már voltak még valami értékesítési lánc, akkor indult a 70-es években, de az egy nagyon logaritmikus növekedés azóta, nagyon kicsi kezdésből. Most van cél az EU-ban, hogy 25% bio művelt vagy ökológiai mezőgazdasági művelés legyen 2000, 30-ig, vagy valami ilyesmit.
Igen, mert két terve, hogy az egyik a 2030-ig, meg van a Fit for 50,
ja, igen,
ugye
igen.
A 2050-ig.
Ja, igen, ez lehetett kicsit tovább, de hosszabb, de már Ausztriában már az megvan a 25%, azt hiszem 26% a biofogyasztás is.
Ausztriában?
Ausztriában, igen, még a bioterületnek a műve.
Nálunk minő jobban az igény, tehát a fogyasztás,
ja.
Igen, vagy pedig a termelés.
De mert már ezek hát tudod meg, chicken and egg, hogy
tyúk és tojás.
Tyúk és tojás, mert egyik nem tud mozogni a másik nélkül. Akkor igazából mondhatunk, hogy a piac, igazából a vevő igénye, a motor, igen, mert ha az emberek keresnek, akkor az hát ez egy motiváció a termelőknek, hogy az irányba menni. Csak az a fontos, hogy legyen, hiteles a biorendszerek, a bioellenőrzés. És addig szerintem Európában viszonylag hiteles. Van problémák, mindenhol van problémák, de azért bízható, ellenőrzött európai termék. Én nem vagyok ennyire biztos, hogy egész világból lehet ennyire bízni, mint az európai bio ellenőrzési rendszerek, mert ezek kicsit keményebb, kicsit szigorúbb, mint a világ szinte.
Bocsánat, James, akartál?
Annyit akartam mondani, hogy Magyarországból sokat exportálnak. Tehát a termelés, ami itt folyik, az szerintem jelentősen nagyobb, mint az itteni fogyasztás. Azért, ha a DM-ből veszünk biót, az mint Németországból jön, tehát az fordítva van. Láttunk egy nagyon érdekes statisztikát nemrég, de nem tudom, mennyire megbízható, mert ez valami EU-s statisztika 2022-ből. Azt mondták, hogy Csehországba, Szlovéniába és Horvátországba fejenként az átlag ember 26-28 eurót költ bio élelmiszerre évente.
Évente? Az nagyon kevésnek tűnik.
Igen, de ugyanaz a statisztika azt mondta, hogy Magyarországon 3 euró fejenként.
Jó, de mások az árak, mások a kereslet, már a keresetek.
Csak érdekes dolog, hogy hasonló országok kulturálisan
de anyagilag is.
Szerintem én fontosnak tartom az, hogy Magyarország 30 év ezelőtt egyik legelőbb volt az a
közép-európában,
közép-kelet-európában, mert a biokultúra egyesület, meg a biokultúra klub, amit indult, elég előbb volt, mint a szomszéd ország. De 2010 óta
stagnált,
és más országban fejlődött tovább.
Akkor én arra lennék kíváncsi, mert ismerem Andrát, tudom, hogy ő szereti ezeket a dolgokat, szereti, hogyha valami bio, mondjuk tojásban is megpróbál olyat vásárolni, és tovább. A kérdésem az, hogy te például mennyi bio élelmiszert vagy alapanyagot veszel átlagosan? Nem összegre vagyok kíváncsi, hanem milyen gyakran, vagy mi alapján veszed azt, amikor szembe jön, vagy hogy?
Magyarországon ugye a vevők, ezt nem mondtátok, de nem csak az egészség, meg a... hanem hogy azt mondtátok, környezet. Hogy mit néz a vevő, hogy egészséges legyen, hogy finom legyen, és hogy környezetbarát. Igen. És eszembe jutott az átlag fogyasztó, az árat nézi, meg a külsőt persze. Egyébként.
Igen. Szerintem.
És te?
Miért? Nem? Hát nem.
Nem.
Én a tojást egyébként biót vásárolok, és tehát arra figyelek, illetve hát én úgy tudtam, hogy minden, ami a föld alatt van, tehát a cékla, nem tudom, tehát hogy ezek legyenek biók, az uborkában megengedem magamnak, bár most legutóbb vásároltam egy kígyóborkát, biót. Egész más íz.
Ez érdemes tudni, hogy az uborka, meg a szamosza, vagy a földi eper, ezek elég intenzívebb használ vegyszerek konvencionális gyártás.
Az uborkához meg a mihez?
Eper.
Az eper?
Eper. A földi eper. Uh-huh. Akkor érdemes, ha csak akarsz egy-két növény venni jobban, érdemes uborka, meg eper.
Meg a zabi is.
Meg sárgarépa is.
Na azt is biót veszek egyébként
mindig. Mindig biót veszel sárgarépából? És a többi föld alatt termő, tehát krumpi burgonyából például?
De az a helyzet, hogy itt lehet kapni. Tehát én mondjuk egy ilyen közérben vásárolok,
igen.
És ott ezeket lehet kapni. Tehát, hogy krumplit nem láttam biót.
Akkor az a kérdése, mióta elkezdünk a könyvekről beszélni, hogy először mondjátok el, hogy egyáltalán ti mekkora maga a kertészet? Milyen területet műveltek, és mi az, amit termeltek? Tehát mi az, amit tőletek tudok alapanyagként venni, ha nem is tőletek, de hogy tőletek származóan?
Hát 3,5 hektáron termelünk. Van kb. 1500-2000 négyzetméter fóliasátor. 2500, már bocsánat.
Hát, ugye jöttek a műsorba, ugye? Hallasz te is adatok.
És aztán a többi az kint van.